Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ma este. Isten hozott mindenkit az imahetünk utolsó előtti estéjén, itt a református templomban. Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy itt lehetünk, mint baptisták is, hogy itt házigazdák lehetünk. Köszönjük szépen a templomot, köszönjük ezt a lehetőséget, és tudom, hogy ez egy jó lehetőség mindannyiunknak, hogy újra Isten igéjét halljuk, együtt imádkozhassunk, és ilyen módon áldás is nyerjünk Istentől. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a lelkésztársaimat, Pető Népus Kilonát, aki a református gyülekezetnek a vezetője, Varga János atyát, római katolikus atyát. Szeretettel köszöntöm Vatamány Sándort, a görög katolikus gyülekezet vezetőjét, és Endrefi Gézát, aki az evangélikus gyülekezetnek a lelkipásztora. Isten hozott mindenkit különböző helyekről, különböző gyülekezetekből. Most átélhetjük azt, hogy Jézus Krisztus nevében egyek vagyunk, és együtt imádkozhatunk. Isten áldjon így meg bennünket. A ma este tehát a baptista gyülekezetnek a vezetése alapján fog működni. Talán rólunk annyit érdemes elmondani, hogy a Bibliát, amikor a kezünkbe vesszük, mi nagyon konzervatívan olvassuk a Bibliát, és konzervatívan gondolkodunk a Bibliáról. Tehát az igét így próbáljuk értelmezni, viszont azok a formák, amelyeket gyakorlunk istentiszteleteken, evangelizációban, zenében, az meg nagyon változó, talán modernnek is mondható. Úgyhogy ma is, amelyek zenében elhangoznak, vagy énekekben elhangoznak majd, azok hát nem a sok száz éves, hanem talán az elmúlt években született olyan istendicsőítő zsoltárok, énekek, amelyeket nem túl rég írtak valahol valakik. De most ezekkel tudjuk Istent magasztalni. A székeken, különböző helyeken vannak kiosztva énekes lapok. Azt kérem mindenkitől, hogy aki szeretne énekelni velünk együtt, akkor az énekről lehet követni az éneknek a szövegét, a dallam meg valószínű, hogy hamar megtanulható lesz, és együtt tudjuk majd énekelni ezeket az énekeket. Isten áldja meg így bennünket. Én egy imádságot szeretnék elmondani, és ezzel így elkezdjük a ma esti imaheti Isten tiszteletünket. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében együtt vagyunk itt különböző gyülekezetekből. De Uram, ismered, látod a szívünket, hogy azért jöttünk ide, mert rád akarunk figyelni. Kifejezzük azt, Uram, hogy szükségünk van rád, szükségünk van az igédre, a szabadra, mert tudjuk, hogy az életet jelent a számunkra. És imádkozunk azért, Uram, hogy mindaz, amit te Krisztusban a kereszten elvégeztél, a bűnbocsánatot, a szabadságot, az üdvösséget, amit adsz nekünk, hogy ezt ma is átélhessük. Kérlek, így áld meg ennek a ma estének minden egyes másodpercét, és imádkozom, hogy valamennyien személyes üzenetet, személyes áldást nyerjünk. Kérjük, hogy légy itt velünk, vezess bennünket, és köszönjük, hogy ezt megadod. Ámen. Ámen. Következik most két ének, amit el fogunk énekelni, gitárkísérettel. A zenészek segítenek nekünk abban, hogy ezeket az énekeket jól tudjuk énekelni.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves megjelentet. Hogy nézték az énekeket a lapokon, valószínűleg van olyan, ami ismerős. Azt gondolom, hogy az Úr irgalma végtelen, azt talán nagyon sokan ismerjük az éneket. És van olyan, ami talán jóval kevésbé ismerős. Igyekeztünk olyan éneket keresni a mai alkalomra, ami arról szól, hogy mi miért is vagyunk itt. Ami nem csak azt mondja el, hogy Isten kicsoda, hanem hogy mi miért vagyunk itt, miért gyűltünk össze. Nem csak azért, hogy Jézus nevében együtt imádkozzunk, hogy közösségben legyünk, hanem konkrétan a városunkért vagyunk itt, az országunkért, azokért az emberekért, akik körülöttünk vannak, hogy az Isten elérje őket is, rajtunk keresztül, a gyülekezeteinken keresztül, bármilyen más úton, hogy megismerhessék őt. És valószínűleg tartom, hogy az első éneket nem fogják ismerni, így nagyon figyelmesen a szövegét kövessék, természetesen aki ismeri énekelje velünk. Ennek az éneknek az a címe, hogy Te vagy városunk ura. Hiszük azt, hogy Budaörsnek is Jézus Krisztus az ura, és ezt szeretnénk megjelenni. Thank you.
Hegyi beszédben Jézus Krisztus ezt tanította: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közületek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Máté evangéliumának a 7. részében volt ez az ige szakasz. És most Varga János atyát kérem, hogy Isten igéjét hirdesse közöttünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves fiatalok, köszönöm, hogy engem is felhangoltatok. Biztosra veszem, hogy a többieket is, akik itt vagyunk, ezen a most már 4. alkalommal, ezen a szép héten. Nyugodtan mondhatnám azt is, hogy lelki gyakorlatám ez a hét. Hogyha egy kicsit tudatosabban ráfeledkezünk, akkor mindegyik napnak van valami sajátos jellege, amit az ember elvisz haza, aztán teendői közben is eszébe jut, milyen jól mondta az a lelkipásztor, aki ezeket a gondolatokat összehozta. Szóval lelki gyakorlat ez azért a maga nemes, tiszta valóságában. És kedves testvérek, újra csak Istennek legyen hála azért, hogy annyira megtalálta a módját újra és újra, hogy bennünket megszólítson, segítsen, támogasson, fölkaroljon. A Szentírásnak, a Bibliának a gazdagsága mindig talál olyan sajátos momentumokat a kutató elme és imádkozó ember, hogy mindjárt belekapaszkodhatunk. Az idei ennek a lelki gyakorlatos hétnek, ökumenikus hétnek a vezér gondolata az apostolok cselekedeteinek a bevezetője, hogy a 4. fejezetében, hát a sok minden után arról beszél, hogy az ősegyháznak, a jeruzsálemi egyháznak a magatartása milyen tiszta, milyen mély, és mennyire eligazító. Az ősegyházban az apostoloknak az ige hirdetése mennyire fontos, és mindegyikünk számára megszívlelendő. Aztán az a közösség, amit ők megéltek, az mennyire megtartó erő. Érezzük ezt is. Nem a fiatalok jobban tudják, hogy van ilyen ének is, hogy megtart bennünket a közösség, hogyha egymásba kapaszkodunk fogunk. Hát az ősegyház nagyon szépen élte meg ezt az összetartozási tudatot. Aztán az ősegyháznak volt olyan, az ősegyháznak, a jeruzsálemi egyháznak olyan szép öröksége Jézus Krisztustól az utolsó vacsora terméből, a közös asztal, amelyiket újra és újra megterítettek, és abból vették az erőt. Aztán, hogy ez a közösség hogy tudott imádkozni. Mennyire áthatotta az egész életüket, amelyik elég mozgalmas volt ám ahhoz képest, ahogy mi el tudjuk azt képzelni. Induló világ, az induló egyház sajátos nehézségei, nem beszélve arról, hogy a körülmények milyen rettenetes nehézségeket okoztak nekik, és nagyon érezték azt, hogy rászorulnak az Úristenre. Az ő közelébe éltek, és újra és újra valahogy sajátos és elevenen és nagyon szépen szólaltak meg az Úristen felé, hogy mennyire imádkozó közösség volt a jeruzsálemi egyházközség. Talán egy-két helyzetet szeretnék most bevezetőbe felolvastatni, illetve megkérni kedves Istvánt, hogy a baptista lelkész atya urat, hogy légy szíves akkor felolvasni az apostolok cselekedetéből, két részt, mégpedig a 4. fejezetből és a 12. fejezetből.
Amint elbocsájtották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték a hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szavával a Szentlélek által. Miért zúdulnak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki a te kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették Isten igéjét.
És akkor a 12. fejezetből, az 5. verstől.
Péter tehát a börtönben volt, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni Pétert, két bilincsel megkötözve két katona között aludt az ajtó előtt, pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában, odaállt, meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá. Kelj fel gyorsan, erre lehullottak a bilincsek Péter kezéről, és ezt mondta neki az angyal. Övezd fel magadat, és kösd fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki. Vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Amikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, azután hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép akart.
Testvérek, még hadd egy pár versszakot, verset, mégpedig a 13. fejezetből Barnabást és Sault útra küldik, missziós útra. Az antiókiai egyházban több proféta és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simeon, és a cirenei Lucius, továbbá Maneász, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, és Saul. Mikor egy alkalommal Isten tiszteletet végeztek, és böjtöt tartottak, a Szentlélek így intézkedett, rendeljétek Barnabást és Sault arra a munkára, melyre szántam őket. Erre böjtöt tartottak, és imádkoztak, majd rájuk tették kezüket, és útra bocsátották őket. Testvérek, csak egy-két ízelítőt az Apostolok cselekedetei című könyvünkből, hogy az ősegyház mennyire imádkozott, mennyire Isten közelébe élt, mennyire nem tudott meglenni ennélkül. Jöttek ezek a nagyon rettenetes megpróbáltatások, ugye a főpásztort, Pétert, aztán Jánost is börtönbe vitték, és mindenképpen meg akarták gyötörni, és meg akarták szüntetni ezt a názáreti körül kialakult világot, és akkor nem volt más erejük, nem volt más támaszuk, nem voltak nagy egyéniségek uralkodó körökbe, hanem egyetlen valamiük volt, összeültek és imádkoztak, és az Úristent kérték, hogy és akkor megoldódott. Hogy mennyire az imádság volt az ősegyháznak, a jeruzsálemi egyháznak az élete, azt ezeken keresztül is, de hadd merjem azt mondani, vegyünk biztatást ezekből a napokból, amikor az apostolok cselekedeteire utalva tartjuk az emlékezéseket, hogy ez mennyire tele van ezzel a lelkülettel, ezzel az apostoli buzgósággal, ehhez az Istenhez ragaszkodó hűséges magatartással, ehhez az apostolok cselekedeteiben megélt jeruzsálemi egyháznak az életéből kisugárzó, nagyszerű megnyilatkozásokkal, amelyik az első egyháznak az életét mondja el. Hát legyen számunkra úgy eligazító, vagy talán elmélkedésre késztető. Aztán, kedves testvérek, nem akarok itt leblokkolni, hogy a jeruzsálemi egyháznak pedig nagyon, nagyon gazdag életéből jó egy pár momentumot ki lehetne emelni, de most igazából az volt a mai elmélkedésnek igazából a nagy összefoglaló címe, az ősegyház imádkozik. Hát, ezeket nagyon kiolvashatjuk belőle. Nem tudtak más csinálni. De azt nem felejtették el. Az jutott az eszükbe, hogyha baj volt, hogyha gondjuk volt, hogy imádkoztak. Aztán, kedves testvérek, a jeruzsálemi egyház azért rövidesen kitágul, és kilép a jeruzsálemi körből az apostoli egyház, és mind nagyobb lesz. Aztán hát az akkori egyáltalán uralkodó eszmének, a római birodalomnak, hát ez mindez nem tetszett, hiszen nagyszerűen nőtek a Krisztus a názáreti eszmére, a názáretire figyelők egyház közösségek az apostolok működése nyomán, és természetes megjelentek aztán a nagyon drasztikus magatartások az induló egyházzal kapcsolatban. Az egyházüldözés. És hát a vértanú akták, kedves testvérek, az első egyház, az ősegyháznak az életéből, a vértanú akták az, amelyek olyan megint valami hasonlóvá, mint a jeruzsálemi egyháznak a magatartása. Összeszedik őket, és a vadállatok ellen, vagy elé viszik a hithű, igazából keresztény embereket, Krisztushoz ragaszkodó embereket, híveket, és hát nem tudnak védekezni, mit tudnak csinálni. És olyan szép a mártírakták leírt történetek, hogy azokat, akiket nem vittek a vadállatok elé, vagy a kivégző osztag elé, azok pedig összejöttek és imádkoztak azért, és ez ott csodálatosan szép, nehogy föladják a hitüket, nehogy megtagadják a hitüket, hogy merjék vállalni azt, hogy az életük rámegy, de ezért imádkoztak. Valami elképesztően mély, csodálatos hívő magatartás volt az, hogy nem annak örültek, hogy kivégezték őket, hogy igazából, tehát az életük megszűnt, és családok össze lehet adni, hogy minden következik ebből, hogyha valakit a családból, egy édesapát, egy édesanyát a vadállatok elé visznek, nem azt adták össze, hogy most, hanem az, hogy azért imádkoztak, Uram, adj nekik erőt, hogy kitartsanak a hitükbe, és az életük az olyan legyen, hogy annak következménye legyen. Mert, kedves testvérek, aztán ezek után az első századokban, második, harmadik században írják le azt, hogy semen est sanguis Christianorum, hogy mag a vértanúknak a vére. És ez a mag úgy került a földbe, hogy olyan gazdag termést hozott, hogy minden hatalom, katonaság, minden drákói szigor valahogy megszűnt, vagy talán inkább az, hogy mindig kevés lett ahhoz, hogy azt megállítsa, amiért az ősegyház imádkozott, hogy a mártíroknak a hite meggyőző legyen, és meggyőzte a világot. Nagyon a mártírok aktákról nagyon csodálatos fényképeket hoznak ezek a mártír akták a keresztény, az egyház, az imádkozó egyházról. Ez az egyház imádkozott. Aztán mást is csinált, de ezek, de mennyi mindent ott is voltak, akkor is szegények, akkor is voltak katasztrófák, és akkor is gyűjtöttek, és ahol tudtak, és ahogy az akkor a technika, meg a közlekedés segített nekik. De kedves testvérek, ez az imádkozó egyház, amelyik imádságával a mártírokat erősítette, volt, és nagyon besegített abba, hogy az apostolok munkája olyan gazdag lett, hogy lassan 2-3 évszázad után már szinte az egész római birodalomba ismerős lett, sőt, mi több meghatározó lett. És a római pogány világ kezdett igazába visszaszorulni. Kedves testvérek, ez a jeruzsálemi egyház, aztán az ősegyház, az induló egyház, amelyik ilyen csodálatosan élt, hát persze kitágult. És azért az imádság az egyháznak a sajátos velejárója lett. Évszázadok múlnak el, most nem akarok így történelemben különböző lapokat fölsorolni, de aztán a folytatásban kialakulnak a sajátos imádkozó közösségek, amiket később szerzetes házaknak nevezünk, ahol a szerzeteseknek az életformájához hozzátartozott az imádság. Hozzátartozik az imádság. Az egyháznak ez az imádkozó vonulata elkíséri igazában az egyházat. Amikor az imádság visszaszorult, kedves testvérek, ott bekövetkezett a krach. Takács püspök úr olyan szépen szokta mondani, amikor ő kármelita szerzetes volt, illetve most is még nyugdíjas püspökként, és igazából ahhoz a közösséghez tartozik, ő szokta mondani, hogy az egyháznak imádságos háttere a kármelita rend, amelyik nem termel különösebben, csak igazából saját maguk használatára. Imádkoznak éjjel, imádkoznak nappal, imádkoznak az élet, vagy a napnak szinte minden órájában. A szerzetes életnek ez a nagyon elgondolkoztató vonása, hogy szinte az egész napot valahogy összeköti az imádság, az imádságnak különböző órái, az úgynevezett hórák. Hiszen tudom, hogy civil kedves híveink közül is sokan vannak, akik bekapcsolódtak az egyháznak ebbe az imádkozó közösségébe. És ezek az imádkozó háttér, az, amit ott éreztem, amikor mertem említeni azt, hogy a mártíroknak az erőssége volt, akik nem lettek kiszemelve, hogy mártírok legyenek, azok pedig imádkoztak azért, hogy hősök lehessenek, kitartók és hithű hősök lehessenek igazából azok a mártírok. Ne adják fel, és ne ijedjenek meg mindattól, ami rájuk vár. Ugyanez, kedves testvérek, a szerzetes házaknak a nagyszerűsége, ha nagyszerűen csinálják, akkor az egyház háttere, imádkozó háttere és imádkozó ereje az egyháznak. Aztán, kedves testvérek, mert ebben az imádkozó közösségben akár a papság életét is elmondhatom, az én magam is katolikus egyházban, a Zsolozsma, amelyiket ezt a kifejezést ismeri a nagy közösség is a keresztény világban, hogy a napnak különböző óráival kapcsolatban imádkozó részei vannak a Zsolozsmás könyvünknek, úgyhogy az egyház az ő papjaiban is nem csak szertartásokat vezet, végez, és nem csak hitoktatást, hanem mellette nap mint nap, újra és újra, naponta többször is imádságot mond, végez, valahogy együtt van az egész egyház az ebben az imádkozó közösségben. Ahol nem másról van ám szó, kedves testvérek, mint a Szentírásról, aztán a zsoltárokról különösen, nagyon jól tudjuk, hogy a zsoltárok azok általában ugye a Dávid királynak tulajdonított 150 zsoltár, az folyamatosan ott van minden nap a legszebb, igazából emberi, Isten ihlette, emberi költemények, igazából Istenhez igazító tanítások vannak benne, és ezeket imádkozza az egyház. Aztán más irányba is szeretném, nagy imádkozók vannak, nem akarok, mind nagyon sok nagy imádkozó van, de a héten volt egy kedves magyar szentünk, IV. Béla királyunknak a leánya, Margit, mi Szent Margitként tiszteljük. Ez a kedves Margit a tatárdulás után, mi Magyarországnak a fényképe olvasható körülötte, vagy írható meg. Szülei, mielőtt várták volna, hogy megszülessen, azt mondták, az Úristennek felajánlották, hogyha a tatároktól megszabadul Magyarország, akkor az ő engesztelésül és hálául az Úristennek ajánlják fel a születendő gyermeküket. Ez a kislány megszületett, és valóban az otthoni problémáik miatt a tatárok visszavonultak Magyarországról, és az Úristen úgy járt vélte IV. Béla és családja, és hát az Úristennek szentelték, Domonkos apácának adták be fiatal korában. És amikor később rájött arra, hogy megmondták neki, hogy igazából vele kapcsolatban mi volt a szándék, tudatosan felnőtt módra ugyanúgy vállalta, mint ahogy a szülei azt vele kapcsolatban elképzelték, és megígérték, vagy ígéretként az Úristennek elmondták. És aztán közben jöttek más problémák is, az édesapja és az István bátyja, akik ilyen hatalmi villongás volt a családban. És akkor ez a áldozatot, a nemzetét vállaló áldozatot megtoldotta még azzal, hogy az országba jelentkező, most jelentkező békétlenségért a szenvedést, az imádságot, az önmegtagadásnak annyiféle formáit vállalta és tudatosan vállalta. Kedves testvérek, kedden volt az ünnepe Szent Margitnak, és az iskola ott volt a templomban, és akkor én azt mondtam nekik, hogy gyerekek, ha más nem tanultak meg ebből a mai napból, ebben az országban annyi gyűlölet van. Jobbról, balról, hadd nem mondjam, mindenki tudja, miről van szó. Annyi gyűlölet teszi tönkre ezt az országot. Ezek a nagy felnőtt emberek miket csinálnak egymásból, nemzetünkből, gyerekek, máma, Szent Margitra így gondoljatok, hogy imádkozzatok vele nemzetünk békéjéért. Kedves testvérek, megtoldom, imádkozó mai magyarok, ne felejtsük el ezeket a feszültségeket, amik itt vannak. A gyűlöletnek olyan problémái, amik megemésztenek bennünket. A legjobb szándékokat, a legjobb szándékú embereket szinte tönkre akarják tenni. Imádkozzunk. Mi is. Azért, hogy ezek a ezek a helyzetek megszelidüljenek, valahogy emberléptékű világba kerüljünk, keresztény emberléptékű világot élhessünk. Nagy imádkozók, akik így tudtak imádkozni, sokan vannak, tudom, föl lehetne sorolni, de valahogy most egy kicsit nekem aktualitását adta, hogy Szent Margitra emlékezhettem. Kedves testvérek, a mai egyház is imádkozó egyház is. És ezt jó tudni, mert az ős minta, a jeruzsálemi egyház az egy nagyon imádkozó egyház volt. És ha netán mi is valahogy kiszakadnánk ebből a imádkozó közösségből, kegyetlenül nehéz helyzetek jöhennek még. Nem engedhetjük meg magunknak ezt, hogy ne imádkozó egyház legyünk. Ugyan még akkor is, hogyha minden vonatkozásában sokszor nem tudok magam se esetleg egyetérteni, de például itt vannak a karizmatikus közösségünk. Hát az úgy tudnak imádkozni, csak örülök neki, hogy van ilyen közösség. És tudom azt, hogy máshol is hasonló csoportosulások vannak, ahol az imádkozás, az Isten megszólító, nagyon fiatal. Én az előbb, amikor az István felvezetted a fiatalokat, hogy milyen modern szótárral és fogalmazással, én az ősi világot idézem meg, a katolikus egyház, amelyik nagyon messziről van itt. Jön. Érthető, hogy esetleg szótárában nem mindenhol fedi egymást. De ugyanígy, amikor ezeket a szavakat hallottam, hogy a szívem áld és hála tölti el, be mi nagy vagy te, olyan szépen tudják elmondani azt mai módra, köszönet érte. Már én is hallottam, és tudom is aránylag énekelni már, nem először. Szívesen. Ez nem annyit jelent, hogy az egyik kiszorítja a másikat, nem. Az ősi nem csak a dallam, de az ősi lelkület szépen megfogalmazott régi világ. Hogyha az újjal találkozik, és az új így tudja befogadni, ezek olyan csodálatos imádkozó egyházról beszélnek, aminek csak örülhet az az ember, aki az Úristen felé szeretné hangolni magát is, aztán másokat is. Kedves testvérek, aztán innen az imádkozó egyházból természetesen jelentkezik az, hogy de jó volna, hogyha imádkozó családjaink lennének. Hiszen a család a társadalom alapsejtje, de ez nem csak a nagy társadalom, hanem a keresztény, hívő keresztény világnak is. Hogyha imádkozó családok vannak, pedig vannak ám azért, még akkor is, hogyha nem harsognak, azért tudnak imádkozni nagyon sokan. Én magam is voltam olyan családokban, ahol például az esti imádság körül a családok oszoltak, mindegy, a gyerekek mentek korábban, és akkor megszólaltak, és akkor együtt, egymás után a hálás szöveget a Jóisten felé megfogalmazták, kicsi meg nagy egyformán. Majdnem elnémultam, nem tudtam megszólalni. Ezeket nagyon jól látni. Imádkozó egyház vagyunk, kedves testvérek. Ezeket erősítsük magunkba, és próbáljuk ezt így képviselni, és közvetíteni mások felé is. Magamnak egy-két dolgot itt majdnem befejezésképpen, hát most már igen. Imádság és egyház egymást feltételező világ. Imádság és egyház egymás nélkül nincsen. Nem akarok patrisztikai nagyot megállapító lennék, az ős egyháznak nagyon szép, ahol a Szentlélek, ott az egyház, ahol imádkoznak, ott van az egyház. Magamnak ezt írtam le a mai estével kapcsolatban is, merném mondani, ahol imádkoznak, ott valahol ott van az egyház, hiszen az Úr Jézus azt mondta, ha 2-3 összejöttek az én nevembe, ott vagyok köztetek. Ezek a csodálatos nagy igazságok, sokkal több. Ez élet. Kedves testvérek, az imádság az Isten megszólító, tehát az Istent megszólító, Istent megkereső, Istent megkérő, Istent igénylő ember szelíd magatartása. Az ősegyház imádkozik vele, imádkozik a mai egyház is, és lesz Krisztus erejével Krisztus tanúja. Amen.
Ezen a héten az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben olvastunk arról, hogy pünköstkor, amikor az apostolok együtt voltak, együtt imádkoztak mindazokkal még, akik együtt ott voltak velük, és mikor a Szentlélek eljött és betöltötte őket, akkor kirohantak az utcára, elkezdték hirdetni az evangéliumot, az Istennek az üzenetét, és megszületett az első gyülekezet. Aztán ma hallottunk arról, és olvastuk az igében, hogy az első gyülekezet, ahogy élte az életét, és jöttek jó és kevésbé jó dolgok, örömteli és nehéz dolgok, meg üldözés, az első gyülekezet összejött és imádkozott újra és újra. És nem azért imádkoztak csupán, hogy kicsit jobb legyen az élet, hogy az életszínvonal javuljon, hanem azért, hogy az evangélium terjedjen, és hogy az Istennek a hatalma, a jelek és a csodák működjenek. Mi most itt a 21. században vagyunk már, de János atyának az üzenetében benne volt az, hogy az egyház folyamatosan imádkozik, mert egyébként megszűnik egyháznak lenni, és nagyon fontos. Ott van az egyház, ahol imádkoznak az emberek. És mi most itt vagyunk a 2011-es imahéten, egy imahéten, ahol az imádságról van szó. Hát mit kell ilyenkor csinálni? Imádkozni a keresztény hívő embereknek. És most lesz lehetőség arra, hogy imádkozzunk. Nagyon fontos az imádság, hiszen az imádság egy beszélgetés, egy kommunikáció Istennel, és Isten mindig reagál az imádságokra. Az elmúlt időszakban, években sokszor tapasztaltuk, átéltük azt, hogy a gyülekezetünknek sokszor küldtek emberek ima témákat. Sokszor csak egy e-mail jött olyan emberektől, akiket nem is ismertünk, és küldtek valami kérést, hogy imádkozzunk értük. És még mindig megtettük, hogy imádkozunk értük. Aztán valakivel találkoztunk, valakit azóta sem láttunk, nem ismerjük őt, de valamit tudtunk segíteni neki, hogy imádkoztunk érte. Most van lehetőség, hogy mi együtt itt imádkozzunk, és amikor az imádságról van szó, akkor rengeteg olyan téma van, olyan szükség van, amiért imádkozni kell. A baptista gyülekezetben egyébként is nem csak ima hét van most, hanem egy ilyen ima és bőjt időszakot tartunk, amikor különböző témákért imádkozunk, és ezek a témák ilyen általános mindenki számára fontos ima témák lehetnek. Hadd mondjak három ilyen nagy csoportot. Amikor imádkozni fogunk, akkor legyen ott a szívünkbe kérésként Isten felé, hogy Isten áldja meg a személyes életünket, a családjainkat, tényleg imádkozó családok legyenek, az Istennek a jelenléte legyen ott a családi életünkben, vagy a személyes hitéletünkben. Egy másik ilyen nagy témája az imádságoknak, a kéréseknek, az pedig nem más, mint az országunk, a népünk, vagy a városunk, az a környezet, ahol élünk. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk ezekért, vezetőkért, olyan emberekért, akik meghatározzák a döntéseikkel az életünket, sorsunkat, jövünket. És a harmadik területe az imádságnak pedig a gyülekezet, az egyház. Hogy imádkozzunk az egyházért, az evangéliumnak a hirdetéséért. Mielőtt közösen is majd a Jézustól tanult imádságot együtt elmondjuk, hadd kérjem azt, hogyha van itt valaki, aki szeretne hangosan imádkozni bármelyik témakörért, akkor azt most megteheti. Röviden egy-két mondatban, amikor imádkozik Isten népe, akkor Isten mindig reagál. Most tehát lesz lehetőségünk arra, hogy imádkozzunk így egyénenként hangosan is, ha vannak itt olyanok, akik szeretnék ezt megtenni. És ma is van egy imakérés, amikor megérkeztem ide a templomba, valaki azt kérte, hogy egy kedves idős néniért imádkozzunk. Őt úgy hívják, hogy Holcimmer Ilona, elég súlyos beteg. Szóval ezért az Ilona néniért, vagy Ilonka néniért is. Hadd szálljanak az imádságok Istenhez, hogy Isten könyörüljön rajta. Most tehát a következő néhány percben, ha van itt valaki, aki szabadon szeretne hangosan imádkozni, akkor azt tegye meg, és majd az Úrtól tanult imádsággal fogjuk ezt befejezni. Imádkozzunk.
Ó, Jézus, köszönöm neked azt, hogy megélted a szeretetet, megélted az imádságot, az öjtölést, hogy az egész életed arról szólt, hogy a te atyád akaratát végezzünk és megmentsél bennünket. Köszönöm neked azt, hogy együtt lehetünk, hogy imádkozunk téged, hogy hallgathatjuk a te ígéret. Uram, áld meg bennünket az otthonainkban, áld meg a családjainkat, a szüleinket, gyermekeinket, uram, a testvéreinket, a otthonainkat. Hadd éljük meg a hitünket, uram, a családban, és hadd tudjuk őszintén a te szeretettel szeretni egymást, hogy hadd legyen ez az első bizonyságtétel a körülöttünk élő emberek felé, hogy te Úr vagy és hatalmas vagy. Hadd uram a te szeretetedet is, hogy húzzal tudjunk imádkozni azért, hogy
hogy téged tudjunk megélni a családjainkban. Köszönöm, hogy meghallgattál meg.
Édesanyám, köszönöm neked az imádkozásnak a lehetőségét, és köszönöm, hogy talán hogy egy elzárkózó Isten, hanem válaszolsz, hogy cselekszel, és ezt várjuk, és ezt kérjük, hogy a mi városunkban is te cselekedjél, és kérjük azt, hogy a mi templomány gyülekezeteink teljenek meg az ígéreihez emberekkel, és mi pedig nyitottak akarunk lenni téged bemutatni, és kérünk a városunkért, te áld meg bennünket, hogy só és fény lehessünk ebben a városban, Jézus nevében.
Amen. Mennyei Atyánk, az Úr Jézusnak a nevében itt vagyunk előtted. Látod a szívünket, ismered a gondolatainkat, hallod azokat az imádságokat is, amelyeket magunkban, csöndben mondunk el, és hallod azokat is, amelyeket hangosan. Köszönjük, hogy te ígérted, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyittatik. És köszönjük, hogy te ilyen kegyelmes Isten vagy, aki meghallgatod a te népednek az imádságát. És így imádkozunk, Uram, hogy áld meg, Uram, az életünket. Imádkozunk az országunkért, a népünkért. Kérjük, Uram, hogy az Istennek az igéje hadd terjedjen a magyar nép között. Hogy mindaz, aki meghallja, az meg is értse, és meg is élje mindazt, ami a Bibliában, az Istennek az igéjében van. Hogy az emberek hozzád megtérjenek, és a templomokban egyre többen legyenek. Imádkozunk azért, Uram, hogy emeld fel a magyar népet hozzád, te kegyelmeddel. És kérünk, hogy a gyülekezeteket, az egyházat is te áld meg. Itt a városunkban is minden gyülekezetre kérjük a te kegyelmedet, hogy a te szent lelked kijárathasson, és minél több ember hallja és átélhesse, Uram, a te jóságodat, a te kegyelmedet, hogy üdvösséget nyerjenek az emberek, és téged tudjanak imádni és dicsőíteni. Imádkozunk ezért is, Uram. És közben járunk ezért a kedves nénéért, az Ilonka nénéért, kérjük, Uram, hogy gyógyítsd meg őt a betegségeiből, könyörülj, Uram, hogyha fájdalmai vannak. Hozd el, Uram, a felüdülésnek az idejét fizikailag is az ő életében, de imádkozunk azért is, hogy szellemileg is szabadítsd meg esetleg terhektől, gondoktól, félelmektől. Kérjük a te kegyelmedet az ő életére, Uram. És imádkozunk most közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Amen. Kedves gyülekezet, az ima hétnek a folytatásában holnap este 6 órakor újra találkozhatunk. Ez az utolsó esténk lesz, így együtt az áróeste. Az evangélikus templomba hívunk mindenkit, tehát holnap este 6 órára. És mindazok, akik eljönnek és ott lesznek, az imádság és az ige hirdetése és a hallása mellett egy nagyon finom agapé szeretett vendégségben is részt vehetnek. Endreféle elkészült bólogat, tehát nagyon finom uzsonna készül, szendvicsek és sok minden más, vagy sütemények. Tehát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk holnap este 6 órára az evangélikus templomba. És még egy ének fog következni, amit el fogunk énekelni, vagy közösen, vagy csak hallgatni fogja valaki. Aki tudja, azt kérjük, hogy kapcsolódjon be. És az ének után a lelkésztársaimat arra kérem, hogy álljunk majd oda a gyülekezet elé, és egy záró áldást fogunk mondani, és ezzel fog véget érni a mai este.
Láttam, hogy sokan ismerik az éneket, hogy a Nagy Istenem, amit énekeltünk. Ezt elismételjük még egyszer, jó? Hogy aki nem ismeri, ő is megtanulhassa, pedig ismeri, énekelje még bátrabban. Hadd legyen ez egy jó megvégzés ennek a mai alkalomnak. Nagy Istenem, ha nézzen a világ.
Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet.
Ámen. Az Úr legyen veletek.
És a teremben.
Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a Szent Dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, és minden szent énekes ödezései által könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse fel orcáját, és könyörüljön rajtunk. Amen.
Isten békessége, mely minden emberi értelmet fölülmúl, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
És végezetül kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi Atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten áldjon bennünket. Thank you.